Szeretettel köszöntünk mindenkit a második fasori ifjúsági istentisztelete. Mai alkalmunkon újra Istennel való kapcsolatunkkal foglalkozunk, de most a mi szemszögünkből. Hogyan szeretjük mi Istent? Most énekléssel kezdjük meg istentiszteletünket.
Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Úr Jézus, hogy összegyűjtöttél bennünket ma este. Köszönjük neked, hogy tudhatjuk, hogy azok vagyunk itt együtt, akikhez most szólni szeretnél. Köszönjük neked, hogy minden a javunkra volt ezen a napon is. Kérünk téged arra, hogy áldj meg bennünket a te jelenléteddel. Kérlek téged, hogy a te szent lelked mutassa meg, hogy mi az, amit szeretnél nekünk mondani, és kérünk téged, hogy szólj hozzánk, Urunk. Köszönjük, hogy szabad van hozzánk, és köszönjük neked, hogy itt vagy közöttünk. Amen.
Bartalis János, Isten elébe letenni. Február vég. Valami lehetetlenség történik mindjárt. Duzzad a rügy, az ágak az égbe markolásznak. Minden lángol, feszül. Ó, hogy akarnék én is valami lehetetlenség lenni, kitágulni, megtisztulni. Ha január réme megy, és február kedves jön, a földről a téli szenny eltűn, bűn és mocsok, én az erdőhátról hóvirágot hozok. Az ord árkokból dűl a szent tavasszag. Ó, hogy akarnék én is valami új lenni, újjá válni, megszületni. Ha jönnek napvilágos ébredések, reggel ágyamból kikelek, ragyog a kert. A lég tiszta az úr. A fénylőfán kis madárka szól, s kalóz tavaszi szélsuhint frissen csípve a fák közt, és új lázakat szór. Ó, hogy akarnék én is akkor valami szép, ifjú, tiszta lázban égni, föltámadni, felfrissülni, megízlelni és megmutatni, megteremni és megalkotni a legigazabbat, a legélőbbet, a legnagyobbat, a leges legszebbet, és Isten elébe letenni, és világ elébe letenni, és szívem elébe letenni, és térdepelni, és imádkozni, és imádkozni, és leborulni.
Isten igéjét olvasom, a Mózes első könyvének 18. részéből, egy hosszabb ige szakaszt, a 16-tól a 33-ig terjedőleg, ezt ülve hallgassa meg a gyülekezet. Mózes első könyvének 18. részéből így szól az Ánk Isten igéje. Amikor a férfiak elindultak, és Sodoma felé tartottak, Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket. Az Úr ezt mondta, eltitkoljam-e Ábrahám elől, amit tenni akarok. Hiszen Ábrahámtól nagy és hatalmas nép fog származni, és általa nyer áldást a föld minden népe. Mert őt választottam ki arra, hogy megparancsolja fiainak és házanépének is, hogy őrizzék meg az Úr útját, cselekedjenek az igazságnak és jognak megfelelően, hogy az Úr is beteljesítse, amit megígért Ábrahámnak. Azért ezt mondta az Úr, mivel már igen sok a jajkiáltás Sodoma és Gomorra miatt, és vétkük igen súlyossá vált, lemegyek, hogy megnézzem, vajon csak ugyan a hozzám fölhatolt jajkiáltás szerint cselekedtek-e, vagy sem. Tudni akarom. Amikor a férfiak megfordultak, és elindultak Sodoma felé, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte. Vajon elpusztítod-e az igazat és a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember abban a városban, akkor is elpusztítod, és nem bocsátasz meg annak a helynek azért az 50 igazért, akik ott laknak? Távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet? Az Úr így felelt. Ha találok Sodoma városában 50 igazat, megkegyelmezek értük az egész helynek. Ábrahám újból megszólalt. Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak kor és hamu vagyok. De ha az 50 igaznak 5 híja lesz, elpusztítod-e az 5 miatt az egész várost? Ő azt felelte, nem pusztítom el, ha találok ott 45-öt. Ismét szólt hozzá, és azt kérdezte, hát ha 40 található ott? Az Úr így felelt, nem teszem meg a 40-ért. Ne induljon föl az én uram, hogy beszélek, szólt Ábrahám, de hát ha csak 30 található ott? Ő így felelt, nem teszem meg, ha találok ott 30-at. Ábrahám ezt mondta, tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak. Hát ha 20 található ott? Ő így felelt, nem pusztítom el a 20-ért. Ábrahám ezt mondta, ne induljon föl az én uram, hogy még egyszer szólok, de hát, ha csak 10 található ott. Ő így felelt, nem pusztítom el a 10-ért. Amint az Úr bevégezte beszélgetését Ábrahámmal, eltávozott, Ábrahám pedig visszatért lakóhelyére.
Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon nagy öröm számomra az, hogy ezen a mai alkalmon is ilyen sokan összegyűltünk. Nagyon nagy öröm, de ugyanakkor nagyon nagy kihívás is ez számomra, ugyanis Ez egy ifjúsági istentisztelet, ahol nyilván szeretnénk megőrizni azt a fiatalos és közvetlen hangnemet, amit az ifjúsági bibliaórákon is használunk. Ugyanakkor mégis egy istentisztelet, aminek keretei vannak, és ennek a kettőnek ebben a kettősségben próbálom meg majd én is most azt az üzenetet továbbadni, amit Isten úgy érzem, hogy rám bízott. És mint mondtam, szeretném megőrizni azt a közvetlen hangnemet, amit a bibliaórákon is használunk, úgyhogy ha nagyon átmennék ilyen prédikációs stílusba, akkor nyugodtan szóljatok rám. Van egy másik kihívása is ennek a mai igehirdetésnek, és ez maga a téma. Én és Isten. Ugyebár mi kapcsolatainkról szól ez a sorozat, amit itt elkezdtünk, és a mai alkalomnak az a címe, hogy Én és Isten. A múlt hónapi alkalomnak az volt a címe, hogy Isten és én. Ha még emlékszünk rá, ugyebár ott volt az Isten az, amit tesz értünk. Ott volt az, hogy kiválasztott, elrendelt, elhívott, megigazított és megdicsőített. Ez az, amit Isten tesz értünk. És ezek után fölmerül a kérdés, hogyha Isten tettei ilyen csodálatosan lefedik a mi keresztény hívő életünket, akkor ezek után mi értelme van még beszélni arról, hogy én és Isten? Hogy mi az, amit én teszek ebben? Mi az, ami az én oldalam ebben? Azonban Isten csodálatos kegyelme az, hogy ő mindezt megteszi. Ő megteszi mindazt, amire mi képtelenek vagyunk. Képtelenek volnánk ezeket, amiket a múlt alkalommal hallhattunk megtenni. És ezért ő megteszi helyettünk. Ugyanakkor, és ez az, ami lehetővé teszi azt, hogy én ma ebben a témában egyáltalán megszólalhatok, az ő csodálatos kegyelme az is, hogy eszközöket ad a mi kezünkbe. Hogy a vele való kapcsolatunk kölcsönös legyen. Hogy nem csak egy egyoldalú kapcsolat legyen, hanem egy kétoldalú kapcsolat Isten és ember között, és ebben igenis megvannak a mi eszközeink, a mi feladataink, és a mi felelősségünk. Úgy gondoltam, hogy, és úgy értettem meg Isten akaratát, hogy három nagyon fontos eszközt emelnék ki ma. És ezek közül az első a közvetlenség és őszinteség. Istennel való kapcsolatunkban az őszinteség és a közvetlenség. És ennek egy csodálatos példája az az ige rész, az a történet, amit az imént hallhattunk Ábrahámmal kapcsolatban. Biztos sokaknak ismerős ez a történet, én mégis azt kérném most, hogy egyetlen egy momentumát emeljük ki ennek a történetnek. Egyetlen egy dologra koncentráljunk, és ez Ábrahám stílusa. És hogyha belegondolunk, akkor az első szó, ami nekem eszembe jutott, hogy botrányos. Egyszerűen elképesztő. Kioktatja az Istent. Azt mondja, hogy elpusztítod az igazat a bűnössel együtt. Te, aki az egész föld bírája vagy, vajon nem igazságosan kéne ítélned? És nem elég mindez Ábrahámnak, még neki áll alkudozni az Istennel. Tényleg csak ezt tudjuk rámondani, hogy botrányos. De ami mindenben még megdöbbentőbb, ennél is megdöbbentőbb az az, hogy azt látjuk, hogy az Isten belemegy ebbe. Hogy az Isten nem az első körben ott hagyja, vagy egy villámcsapást sújt rá, hanem belemegy ebbe az alkudozásba. Csöndben hallgatja, amíg Ábrahám kioktatja őt, és belemegy az alkudozásba. És mi történik valójában? Mi változik ebben? Persze Sodomában még 10 igaz sem találtatott. Értsük meg azért Ábrahámot, mert ő neki volt miért mindezt megtenni, mert ott volt Sodomában az ő unokaöccse Lót. Azért volt neki ennyire különösen is fontos ez a város. De igazából semmi nem változott. Nem volt ott 10 igaz ember, ám Lót és családja megmenekült. Isten döntése és terve sokkal bölcsebb volt, mint Ábrahám. Ábrahámnak bármilyen gondolata. Egyedüli dolog, ami változott, az Ábrahám. Ábrahám egy olyan közvetlen kapcsolatot élhetett át ebben az alkudozásban Istennel, amit nagyon ritkán élhetünk át. Egyik bibliaórán mesélte el egy idősebb testvérünk, hogy ő viszont ugyanezt átélte az egész életében. Ő először is azért imádkozott, hogy aj, Uram, csak addig élhessek, amíg a gyerekeim befejezik az iskolát, hogy iskolázottként láthassam még őket. Aztán megadta neki az Isten, ugyanígy tovább, aztán csak a katonasságkor. Hadd élhessen meg, amíg katonák lesznek, milyen szörnyű lenne azoknak a gyermekeknek, mindenkinek küld valamit az anyukájuk, csak nekik nem. Aztán, hogy hadd láthassa meg az unokáit. És ez a testvérünk még mai napig is köztünk van, unokái már lassan fölnőnek. Érdekes dolog ez az alkudozás, amit itt Ábrahámnál tapasztalhatunk. Mégis, amit a leglényegesebb, ez a közvetlenség, az a hangnem, amit Ábrahám használ. Először is azért nagyon fontos beszélnünk erről a közvetlenségről, és azért nagyon fontos az Istennel való kapcsolatunkban megélni ezt a közvetlenséget. Mert én úgy gondolom, hogy ebben a közvetlenségben élhetjük meg igazán Isten közelségét. Azt, hogy milyen közel is van hozzánk Isten. Hogy ő nem valami távoli világban lakik, hanem itt van velünk és köztünk. És ebben a közvetlenségben élhetjük át az ő közelségét. És ami érdekes, hogy ez akkor is igaz, hogyha éppen nem olyan a viszonyunk vele. Ha éppen azt érezzük, hogy valamiért pikkel ránk. Volt már olyan, hogy valaki azt érezte, hogy hát most az Isten engem valamiért nagyon nem szeret. Vagy amikor egyenesen haragszunk az Istenre. Megdöbbentő, de van ilyen. És ami az érdekes, hogy sokkal többet ér ilyenkor egy közvetlen, őszinte imádság, ahol őszintén tárom föl az én érzéseimet Isten előtt, mint egy roppant alázatos, de őszintétlen szó. Vagy egy roppant alázatos, nagyon kegyes imádság, ami nem igazán a szívből fakad, csak magunkra erőltetjük. Még egy ilyen helyzetben is sokkal inkább átélhetjük Isten közelségét, mint hogyha őszinték vagyunk. Isten közelségét tehát igazából a vele való közvetlen és őszinte viszonyban élhetjük át. És az is nagyon fontos, hogy nem utassunk mást Istennek, mint amik vagyunk. Nem utass másnak magad, mint ami vagy. Érdekes volt számomra, amikor eszembe jutott Jézusnak az imádsága a Gecsemáné kertben. Ahogy ő ott imádkozott háromszor is. Nem azzal kezdte, hogy Istenem, legyen meg a te akaratod, és megyek a keresztre. Sőt, nem is azt mondta, hogy szépen eldarálta a saját maga kívánsága, elmondta a saját maga érzéseit, és a végére oda bökte, hogy legyen meg a te akaratod. Nem. Vért verítékezett. Háromszor imádkozott. Végig küzdötte azt az éjszakát, mire a végére ki tudta mondani, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ha Jézus megharcolt ezt a harcot, akkor nekünk sem szabad megspórolnunk az őszinteséget. Vannak harcok Istennel, amiket nem spórolhatunk meg. Csak őszintén állhatunk oda hozzá, akkor is, amikor valóban bánattal, keserűséggel van teli a szívünk. Csak akkor van értelme a vele való közösségünknek, akkor élhetjük át igazán, hogyha ebben az őszinteségben tudunk hozzá közeledni. És ez az első és nagyon fontos eszköz a vele való kapcsolatunkban, a teljes nyíltság és őszinteség előtte. Aztán van egy másik ilyen eszköz is a kezünkben, és ez az engedelmesség. És erre azt is mondhatnánk egyből, hogy ez persze teljesen egyértelmű dolog. Keresztény élet velejárója az, hogy ismerjük a Biblia tanítását, azt magunkra nézve elfogadjuk kötelezőnek 10 parancsolatot. Hogy a keresztény életben vannak szabályok, hogy a keresztény életnek van egy rendje, amit ha valaki Krisztust akarja követni, akkor magára kell vállalnia. Vannak elvárások, vannak szabályok, amiket be kell tartani. Ezt is olvassuk a Római Levél 6. részében. Nem tudjátok, ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak. Mégpedig vagy a bűnös szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. Azt mondhatnánk, hogy ez így tiszta sor rendben van. Ugyanakkor, ha kicsit tovább gondoljuk, és saját életünkben megnézzük, akkor fölmerülnek kérdések ezzel kapcsolatban. Fölmerülhet az a kérdés is, hogy miért engedelmeskedjünk Istennek? Annyi mindenkinek kell engedelmeskedni. Pont a fiatalságunkban élhetjük meg azt, hogy annyi minden függőség van az életünkben, annyi mindenki meg akarja mondani, hogy mit tegyünk, és annyi mindenkinek engedelmeskedni kell. Szülőknek, tanároknak, aztán később majd a munkahelyen. Plusz egy teher, amit még magunkra veszünk. De miért? Minek van nekem erre szükségem? És adódik a kérdés, hogy mi van, ha nem engedelmeskedem? Mi van, ha én ezt nem akarom magamra vállalni? Aztán van egy másik kérdés is, ami teljesen logikusan fölmerülhet, hogyha az első eszközre figyeltünk. Hát nem pont az a lényeg, hogy őszinte legyek? Ez nem old meg mindent? Én ilyen vagyok, fogadd el, Istenem! Én őszintén megmondom neked, hogy én ilyen vagyok. Kezdjük a kérdések elején. Sőt, kezdjük azzal, hogy mi van, ha nem engedelmeskedünk Istennek? Semmi. Semmi nem történik, ha nem engedelmeskedünk Istennek. Semmi olyasmi, amit várnánk. Én azt vettem észre sokszor saját magamon is, meg másokon is, hogy úgy képzeljük el Istent, és ez nagyon nagy baj, mint egy elkényeztetett gyereket, vagy egy kényurat, aki, hogyha nem azt teljesül, amit ő akar, akkor ott kőkövön nem marad. Ha nem az történik, amit ő akar az életemben, akkor nekem annyi. Isten nem ilyen. Isten nem egy kényúr, nem egy elkényeztetett gyerek, aki toporzékol, hogyha nem az történik, amit ő akar. Nem sértődik meg. Számára nem létkérdés az, hogy én engedelmeskedjek neki. Ő annélkül is nagyon jól megvan. Számomra viszont igenis létkérdés. Az, hogy engedelmeskedek-e Istennek. Ugyanis viselnem kell a tetteimért a következményeket. És ez sokféle következmény lehet. Lehet egészen apróság, lehet egészen nagy dolog, nagyon fájdalmas dolog, olyasmi, amivel Isten figyelmeztet, lehet olyasmi, amit már nem lehet visszacsinálni, de igenis, viselnem kell a tetteimért a következményeket. És ne úgy fogjuk föl ezt, hogy Isten egyből lesújt, vagy egyből küld egy villámcsapást a fejemre, hogyha nem azt teszem, amit ő mond. Nem. És főleg nem azért teszi, mert őt megsértettem ezzel. Ha bármit is tesz, az azért teszi, hogy figyelmeztessen. De még mielőtt tovább mennék, fordítsuk meg a kérdést. Miért kell engedelmeskedni? És itt van talán az egyik nagyon fontos kulcsa, hogy nem kell. Keresztény ember számára egy csodálatos lehetőség az, hogy Istennek engedelmeskedhet. Hogy azon az úton járhat, amit Isten kínál számára. Istennek engedelmeskedni lehet a keresztény embernek. És miért jó ez? Mert olyas valakinek engedelmeskedhet, akinek a világra, az életedre, és mindenre, ami történik és történni fog, sokkal nagyobb rálátása van.
Ő legalább egy dimenzióval többet lát, hogyha így akarnám példálózni.
És nem csak, hogy többet látsz, nagyobb a rálátása, ezzel a képességével vagy tudásával neked akarja a legjobbat. Azt akarja, hogy te a legjobb úton járjál. Nem kell engedelmeskedni, de megvan ez a lehetőségünk.
Ifin mesélt el valaki, hogy ugyanebben a témában, hogy ő nagyon szereti a csokit. És egyszer nekiállt megenni nagyon sok csokit. Mert hogy mivel szereti a csokit, neki pont az a legjobb, hogyha minél több csokit ehet. Mondták neki, hogy nem biztos, hogy az a legjobb, mert hogyha túl sok csokit eszel, akkor fájni fog a gyomrod. Nem, neki az a legjobb, hogyha sok csokit eszik. És utána persze jött a hasfájás, ami igen kellemetlen volt. Ebben az egyszerű történetben mégis tökéletesen benne van a kérdésre a válasz. Miért kell Istennek engedelmeskedni? Nem kell, de lehet. Mert ő mindenben a legjobbat akarja. És menjünk tovább a másik kérdésre. Ez az őszintesség alapján föltett kérdés. Látszólag valóban ki lehet játszani egymás ellen a két dolgot. Az őszintességet és az engedelmességet. Fogadd el, Istenem, hogy ilyen vagyok. De legalább őszintén megmondom. Gondold el, hogy mit szólnál ahhoz, hogyha az, aki a legközelebb áll hozzád, legjobb barátod, barátnőd, szerelmed, a hátad mögött iszonyatosan átverne, megcsalna. És aztán odaállna eléd, és azt mondaná, hogy ezt csináltam, de legalább megmondom őszintén. Na és? Attól még ugyanúgy fáj. Attól még ugyanúgy nem lehet visszacsinálni. Az őszinteséggel nem lehet kijátszani az engedelmességet. Nagyon fontos, de önmagában semmit nem ér. Nagyon fontos dolog persze, amit elmondtunk, hogy őszintén föltárjuk Isten előtt a szívünk érzéseit, gondolatait. De ezt nem állíthatjuk szembe a neki való engedelmességgel. Ezért ott kell lennie a szívünkben annak a vágynak, hogy én Istennek akarok engedelmeskedni. De honnét lehet meg a szívünkben ez a vágy? Ez az oldhatatlan vágy, hogy én Istennek akarok engedelmeskedni. És így tudunk el a harmadik eszközhöz, Istennel való kapcsolatunkban. És ez sokkal több, mint eszköz, sőt, ez a harmadik, ez mindegy keretbe foglalja, átfogja minden egyes emberi cselekedetünket. Pontosabban át kell, hogy ölelje minden olyan tettünket, érzésünket, ami Istennel kapcsolatban van. És ez a hála. A hála érzet. Ez a legfontosabb dolog Istennel való kapcsolatunkban. Nagyon sok minden elhangzott már eddig, sok megdöbbentő vagy nehezen érthető dolog. Eddig ebben a mai igehirdetésben. De úgy gondolom, hogy ha valóban megértjük, hogy mindennek az alapja az Istennek való hála, akkor a helyére kerülnek az eddigi dolgok is. Mert ezáltal lehet valóban őszinte a szívünk, és hálából tudunk engedelmeskedni, azon az úton járni, amit Isten kijelöl számunkra. Mindennek csak ennek a fényében van értelme. Az, hogy én hálás vagyok Istennek.
Olyan szépen fogalmazza meg mindennek a mondani valóját az úrvacsorai kérdések közül a harmadik, ami így hangzik, hogy ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezért a kegyelemért hálából az egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Az életünknek az alapja ez a hála.
Az Istennel való kapcsolatunknak az alapja ez a hála. Ezen kívül mi Istennek semmi más nem tudunk adni. Csak azt, hogy bármit teszünk, azt azért tesszük, mert átéltük, átéreztük mindazt, ami az egy hónappal ezelőtti alkalommal elhangzott. Azt, hogy Isten szeret engem, és hogy ezért a szeretetért én hálás vagyok. Azt, hogy át tudom érezni, hogy mit tett értem Isten Jézusban, Jézus Krisztusban, hogy mit tett akkor, amikor megszólított engem az életem egy bizonyos pontján, hogy mit tett akkor, amikor az életemet az ő kezébe vette. Csak ez a hála lehet az, ami az Istenhez való közeledésünket meghatározza. És ne értsük félre, ez sincsen ellentétben azzal, amit a legelején mondtam, az őszinteséggel. Mert ez nem jelenti azt, hogy folyamatosan ez fakad a szívemből. Nem jelenti azt, hogy nincsenek problémák, nehézségek. De mégis, ennek ellenére, vagy pontosan ezért, mindig van okunk a hálára Isten iránt. Olyan jó lépésről lépésre életünk egy-egy pontján végig gondolni azt, hogy én miért vagyok hálás Istennek? Hogy miért van nekem okom hálásnak lenni? És olyan jó szívből ilyenkor átérezni azt, hogy mennyi minden van az életemben, mennyi minden történt idáig, ami miatt hálás lehetek Istennek. És hogyha valóban ez a hála az, ami meghatározza az Istennel való kapcsolatunkat, akkor minden más eszköz, ami a kezünkben van, elnyeri az értelmét. Én azt kívánom, hogy ez a hála érzet legyen az, ami betölti a szívünket ezen a mai estén is, amikor együtt lehetünk, fiatalok, lélekben és testben is fiatalok. És ez legyen az, ami meghatározza a mi egész Istenhez való menetelünket, hitünket, életünket. És ez legyen, ami meghatározza a mai esténket is. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, valóban hálás lehet a szívünk, ha arra gondolunk, hogy mi mindent ajándékoztál számunkra. Ha arra gondolunk, hogy Jézusban mit adtál nekünk. Hogy az ő halála és feltámadása által mi minden nyílt meg előttünk. Hogy megnyílt előttünk egy olyan világ, amelyben valóban veled lehetünk közösségben, amelyben valóban őszintén föltárhatjuk szívünk érzéseit, gondolatait, ahol semmit nem kell szégyelnünk előtted. Még azokat is, amit magunk előtt is szégyelünk. Köszönjük neked azt, hogy Jézus Krisztus által te valóban elfogadsz bennünket olyannak, amilyenek vagyunk. De pont ezért hálás lehet a szívünk, és érezhetjük és tudhatjuk, hogy a neked való engedelmesség, a te utadon való járás az egyetlen helyes és jó út számunkra. Ezen az úton élhetjük át azt, hogy te valóban mennyire szeretsz bennünket, hogy lépésről lépésre akarod vezetni a mi életünket. És köszönjük neked azt is, mennyi édesatyánk, hogy te utat engedsz számunkra. Engeded azt, hogy mi tegyünk érted, hogy mi munkálkodjunk a te országod érdekében, hogy mi szolgáljunk. Köszönjük neked azt, hogy valóban így élhetjük meg a veled való kapcsolatunkat. Kérünk, így áld meg ezeket az alkalmakat, ezeket az ifjúsági istentiszteleteket, hogy hónapról hónapra, alkalomról alkalomra minél többet érthessünk meg belőled, és hogy minél többet kaphassunk abból a szeretetből, amelyel te körülveszel bennünket, és amelyet megélhetünk minden egyes emberi kapcsolatunkban. Így áldj meg, kérünk bennünket. Jézus Krisztusért. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.
Kedves testvérek, arra kértek itt az ifjúsági istentiszteletnek a szervezői, hogy beszéljek arról, hogy mit jelent számomra az, hogy Isten is én, vagy én is Isten. Amikor ezen kezdtem el gondolkozni, akkor valahogy az volt bennem, hogy megint honnan fogjuk meg a dolgokat, én vagy Isten, vagy én és Isten, vagy Isten és én. Honnan tudom azt, hogy mit akar Isten tőlem, vagy én mit akarok Istentől. Én egy olyan családban nőttem föl, ahol Istenről szó sem esett, bár a nagymamám katolikusként sokszor, amikor nyári szünetben nála voltam, akkor elvitt templomba, és ott éreztem azt a nyugalmat és békességet, amire mindig is vágytam korábban. Mikor ezen kezdtem el gondolkozni, hogy mit beszéljek most erről, hogy tulajdonképpen Istenről mit tudhat az ember, akkor arra jutottam végül is, hogy a legjobb az, hogyha Isten szempontjából nézzük meg a dolgokat, hogy Isten mit mond el rólunk, hogy hogyan kapcsolódhatunk Istenhez, ő hozzá. Jó látni azt, hogy Isten annyira szeret bennünket, hogy enged végig az utunkon, ameddig csak akarunk menni Isten nélkül, és aztán fogja magát, és egyszer csak belenyúl az életünkbe úgy, ahogy ő akarja, és akkor, amikor ő akarja. Nekem is ez történt az életemben, 31-néhány éves koromig mentem Isten nélkül, és mikor már megláttam és megtapasztaltam, hogy Isten kicsoda, akkor olvasva a Bibliát, sok olyan vers volt a Bibliában, ami erről az életről beszélt. Ilyen versről, de a példabeszédekből egy vers, az, hogy van olyan út, ami egyenesnek látszik az ember előtt, de végül mégiscsak a halálba vezet. Ezt láttam meg én is, bár a földi életem, a fizikai létem nagyszerűen alakult, család, munka, jólét, de mégis belső üresség volt bennem, és olyan jó volt megtapasztalni azt, hogy Isten nem mondott le rólam, hanem egyszer csak megszólított engem is, és elmondta az Ézsaiás 43-ban mával együtt, hogy ne félj, megváltoztalak, enyém vagy. Azóta megpróbálok én is úgy élni, hogy ahogy Istennek tetsző életet élni, és úgy láttam meg, hogy ennek sokféle módja van. Sokféleképpen lehet vele élni, lehet úgy élni, hogy ő megváltott örök életre ajándékozott meg, de én élhetem tovább is az saját életemet. Az, hogy ő megszólított és megajándékozott, az kegyelemből van, ez semmi nem tehetek érte, de az, hogy milyen életet élek utána, az már rajtam is múlik. Azt mondja igénk, hogy, és azt mondja el Isten nekünk újra és újra, hogy az engedelmesség az ő áldásával jár együtt, és ki nem akar ebben a földön boldog és békességes életet élni. És Isten elmondja azt, hogy már pedig ez azzal jár együtt, hogyha én figyelek az ő szavára, megpróbálom megérteni azt, hogy ő mit akar, és ennek megfelelően engedelmeskedem neki. Az engedelmesség újra és újra áldást eredményez. És olyan jó volt meghallgatni most a prédikációban, hogy micsoda őszintességgel, miért kell igazából engedelmeskednünk neki hálából. Azért, mert megváltott, amiért magához vett, hogy örök élettel ajándékozott meg, és mégis ezen a földön lehet leélni úgy az életünket, hogy nem kell engedelmeskedni neki. Lehet engedetlenül élni, de miért csináljam, hogyha ő pontosan tudja, hogy mi a jó nekem, hogy meg akarja gazdagítani az én életemet, mert pontosan tudja, hogy merre vezet az én életem, merre jó nekem, mikor lesz a legjobb nekem. hogyan tudok engedelmeskedni. Én kérdéseket tettem fel magamnak, és újra ebben vagyok, hogy hogyan tudok engedelmeskedni neki. Figyelni az ő szavára, és az a igevers jutott eszembe, hogy már pedig azok Isten gyermekei, akit Isten lelke vezérel. Vezérelhet-e engem Isten lelke, vagy pedig csak vagyok, mert tudom, hogy Isten létezik, én is vagyok, aztán úgy el vagyunk egymás mellett jó sokáig. Vezérelhet-e Isten lelke engem, és hogyan tudom ezt én megérteni? Na jó, újra és újra megérteni azt, hogy Isten erre is válaszol az ő igéjében. Az Ézsaiás 35-ben ezt mondja, és lesz ott ösvény és út, és a szentség útjának hivatik. Tisztátalan nem megy át rajta, hiszen csak az övék az, aki ezen az úton jár, még a bolond sem téved el. Megismerem saját magamat, hogy tudom én, hogy milyen bolond vagyok, mennyire a saját eszem szerint tudok menni. Olyan felszabadító ez az ige, hogy Isten rá tud venni engem arra, ha ráfigyelek, ha újra és újra azt kérdezem, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, hogy meg tudja mondani nekem, hogy melyik az az út, amin járjak, hogy ne tévedjek el az ő útján. Hálás ezért a szívem, és újra neki dicsőítem ezért. És még egyet hadd mondjak el a végén, hogy az engedelmes életnek van egy nagyszerű dolga, egy következménye az áldáson kívül, hogy ő jó cselekedetekben járat. Azt mondja az Efézus 2-ben, hogy mert mi az ő alkotása vagyunk, akiket a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azok szerint éljünk, vagy azokban járjunk. Olyan nagyszerű dolog ez, hogy Isten a porszemnyi embert, a mindenható Isten jó cselekedetekre akar felhasználni Krisztus Jézusban. Nagyon jó, hogyha azt tudjuk mondani nekünk, hogy itt vagyok, Uram, tégy velem, amit akarsz, mert te az a jó, amit te akarsz az én életemben. Amen.
Fennállva fogadjuk Isten áldását.
türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek, ami Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen.